kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök a második heti szabályzástechnika előadása alkalmából. Mai témánk az a szabályzási körök analízise folytonos időben. Az első előadáson hát egyfajta bevezetés. Szerettem volna elmondani a szabályzás technikáról, a szabályzási körökről. Úgyhogy azt remélem, hogy annak nyomán, amit már ismerünk, az az, hogy mi a szabályzás technika vizsgálódásainak a tárgya, mi a célja egyáltalán a szabályzás technikának, milyen területtel, milyen mérnöki területtel foglalkozik. Azt is tisztáztuk, hogy ahhoz, hogy ezzel a területtel foglalkozzunk, milyen előismereteket kell feltételeznünk. Megismertük azt, hogy egy szabályzási kör az milyen elemekből áll fel. De eljutottunk egy eléggé absztrakt megfogalmazástól, ami azt mondta, hogy a szabályzási kör úgy épül fel, hogy adott valamilyen szakasz, ezt folyamatnak is neveztük, amelyről érzékelés során valamilyen információt gyűjtünk, adott számunkra egy kívánt viselkedés, amivel ezeket az információkat össze tudjuk vetni, majd azok alapján egy döntést hozunk, hogy mit szeretnénk megváltoztatni az adott folyamat működésében. A döntés nyomán beleavatkozunk a szakasz működésébe, és azt reméljük, hogy ez a beavatkozás olyan irányú, hogy a szakasz viselkedés az általunk kívánthoz fog közelíteni. Ezt utána az elmúlt előadás során formalizáltuk is, és bevezettük a szabályzási körnek egy szabványosabb jelölését, pontosabban ez egy szabványos jelölés, amit bevezettünk, melyben definiáltuk az elemeket. Az eredeti viszonylag általános megközelítésben a döntés szerepelt, itt mi szabályzóról beszéltünk, a beavatkozást, egy úgynevezett beavatkozó szerv valósította meg, továbbra is létezik a szakasz, aminek a viselkedését szeretnénk befolyásolni, és hát az információ szerzést, az érzékelést, egy úgynevezett érzékelő szerv valósította meg. Számos módon lehet osztályozni ezeket a szabályzási köröket, ezeket azért is megtettük, hogy világos legyen, hogy milyen típusú szabályzási körökkel fogunk mi egyáltalán foglalkozni a fél év során, milyen célkitűzéseket tartunk reálisnak, milyen szabályzási körökhöz, milyen típusú szakaszokhoz kívánjuk elsajátítani azt, hogy hogyan tervezhető meg ez a bizonyos szabályzó. Azt találtuk, hogy a reális célkitűzés az az, hogyha olyan rendszereket próbálunk meg szabályozni, amelyek egy bemenettel, egy kimenettel rendelkeznek, single input, single output rendszerek. Ezeket egyváltozós rendszereknek is hívtuk. Azt a megkötést is megtettük, hogy kizárólag lineáris rendszerekkel fogunk foglalkozni, tehát amelyek valamilyen diszkrét vagy folytonos idejű átviteli függvénnyel leírhatóak. Ráadásul úgy, hogy ezeknek az átviteli függvényeknek, vagy ami ugye ez ezzel analóg másik leírási módszer, az állapot egyenleteknek az összes paramétere az időben nem változik, tehát linear time invariant rendszerekről van szó. Ezeket megtettük, ezeket a megkötéseket, és utána azt is megvizsgáltuk, természetesen továbbra is viszonylag bevezető szinten, hogy hogyan lehet jellemezni a szabályzási kör működését. Tehát milyen minőségi jellemzőket tudunk mondani arra, hogy a szabályzási kör hogyan működik. Ugye ezt úgy tettük meg, hogy a szabályzási kör bemenetére, ami az alapjel, egy egységugrást adtunk, megvizsgáltuk, hogy ennek hatására a szabályzott jellemző milyen tranzienst mutat. Ugye a mi célunk az mindig az egy ilyen szabályzási körben, hogy az alapjelet, a szabályzott jellemző a lehető legpontosabban kövesse, és a tranziens alapján időtartományban találtunk néhány mutatót, amely jellemzi azt, hogy milyen módon, milyen minőséggel működik ez a szabályzási kör. Azt hiszem, nagyjából itt fejeztük be az elmúlt alkalommal, illetve hát még felsoroltam azt, hogy milyen jelek és rendszerekből már megismert leírási módszereket fognak itt újra találkozni, hiszen jelekből és rendszerekből tevődik össze a szabályzási kör is. A folytonos időben, ha jól emlékszem, három ilyen leírási módszer szerepelt a táblán. A közönséges lineáris differenciál egyenlet, az állapot egyenlet, és hát ugye a Laplace transzformáció segítségével bármelyikből megkapható átviteli függvény. Ezek után mi lesz a mai előadásnak a célja? Hát most abban az én célom a mai előadással. Az az lesz, hogy önök lássanak egy példát arra, hogy milyen módon kapható meg a szakasznak az átviteli függvény. Ugye itt egy mérnöki feladattal állunk szemben, egy szabályzót kell terveznünk, pontosabban a szabályzó átviteli függvényét, és amiből kiindulunk, az egy szakasznak az átviteli függvénye. Tehát nem a hasunkra ütünk, és azt mondunk, hogy itt az átviteli függvényt tervezünk hozzá egy szabályzót, hanem valamilyen módon ugye a valós folyamatból meg kellene kapnunk ezt a bizonyos átviteli függvényt. És nem lenne helyes, hogyha ezt a lépést ezt teljes mértékben kihagynánk, még akkor sem, hogyha magának a szabályzás technikának a kiindulási pontja az az, hogy ez az átviteli függvény valamilyen módon már adott. Erre szeretnék egy példát mutatni, illetve beszélni arról, hogy ezt az átviteli függvényt hogyan kaphatjuk meg, hiszen minden további tervezési eljárásunknak az egész fél év során az lesz a kiinduló pontja, hogy ezt a szakasz átviteli függvényt vagy annak az állapot egyenletét, vagy annak a közönséges differenciál egyenletét már ismerjük. Be fogjuk vezetni a szabályzási kör felnyitott verziójának az átviteli függvényét, és az analízis egyik részében azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen szerepe van a szabályzási kör egyes jellemzőinek a statikus pontosság és a zavarelnyomás befolyásolásában. Ezekből a jellemzőkből hogyan lehet következtetni az elérhető statikus pontosságra és a zavarelnyomási tulajdonságokra? Egyáltalán definiálni kell, hogy mi az a statikus pontosság, és mit kell azzal érteni, hogy zavarelnyomás. Ezek az állandósult állapotban definiálható jellemzők, hiszen statikus jellemzőkről van szó. Ugyanakkor a szabályzási körben jelentős kérdés, vagy fontos kérdés az is, hogy hogyan alakulnak a tranziensek, tehát a jeleknek az a lefolyása, amelyik elvezet minket az állandósult állapotba. Ezzel is foglalkozunk a mai előadás során. Illetve hát van egy fontos közelítés, amit a későbbiekben újra meg újra fel fogunk használni, hogyha adott egy átvitel, aminek tudjuk a pólus-zérus eloszlását, ugye a pólusok és a zérusok azok egyértelműen meghatározzák a tranzienseket, akkor vajon mikor közelíthető ez a pólus-zérus eloszlás, vagy ez a tranziens egy domináns póluspár segítségével? Hiszen a domináns póluspárnak a tranzienseit ezt könnyen le tudjuk írni. Tehát, hogyha egy rendszerünk egy ilyen egyszerű póluspár segítségével, vagy annak a viselkedése egy ilyen póluspár segítségével jól közelíthető, akkor az tulajdonképpen ezt a viselkedést ismertnek tudjuk feltételezni. Hát ez a mai alkalommal a menü. Kezdjük akkor a szakasz átviteli függvényének meghatározása alponttal. Tulajdonképpen itt arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy honnan áll ez elő? Két megjegyzést lehet tenni ezzel kapcsolatban. Az egyik megjegyzés, hogy ezt nem a gólya hozza, és nem ismerték az ókori görögök sem, nem tudtak ők még Laplace transzformálni, hiszen Laplace nem ókori görög volt. Tehát valamilyen más utat kell megpróbálni találni arra, hogy ezt az átteli függvényt ezt megpróbáljuk meghatározni. Én most két lehetőséget szeretnék említeni, amivel ez lehetséges. Az egyik az az, hogy annak a rendszernek, amit irányítani szeretnénk, ismerjük a fizikai törvényszerűségeit, például azért, mert utána olvasunk, vagy korábbi tanulmányaink alapján. És ez alapján fel tudjuk írni a fizika törvényeire támaszkodó differenciál egyenleteket. Ha szerencsénk van, azok eleve lineárisak, és akkor tovább mehetünk, és megkaphatjuk az átviteli függvényt. Ha ezek nem lineárisak, akkor például egy munkapont körüli linearizálást kell végrehajtanunk, és úgy kapjuk meg ezt a bizonyos átviteli függvényt. A másik lehetőség, és ez is gyakori a mérnöki gyakorlatban, az az, hogyha a fizika törvényszerűségeket, azokat vagy bonyolult felírni, vagy nem ismerjük pontosan, és mérések állnak mindösszesen rendelkezésre a valóságnak annak a részéről, amit szakasznak nevezünk, tehát a lehetőségünk van arra, hogy megmérjük bizonyos időszakban az adott szakasznak a be- és a kimeneti jeleit. Például valamilyen mintavételezéssel rögzítjük ezeket a jeleket, attól függően, hogy mennyire gyors ez a szakasz, ez a folyamat, ez eltarthat néhány másodpercig, de hogyha egy lassabb szakaszról van szó, akkor ez több órát, több napot, vagy akár hetet is igénybe vehet. És ezekből a mérésekből próbáljuk meg azután meghatározni azt az átvitelt, amelyik a bemenetre ugyanazt a kimenetet adja, amit mi mértünk. Ezt a procedúrát, ezt a szakasz identifikációjának nevezik. A mai alkalommal én inkább az első lehetőségre szeretnék egy példát mutatni. A második kérdéskörrel, tehát ezzel az identifikációval, vagy ami még precízebb megfogalmazás a szakasz paramétereinek az identifikációjával, majd egy külön előadás fog foglalkozni. Tehát a két alternatívát felírnám a táblára is. Az, hogyha az identifikációt választjuk, az nem azt jelenti, hogy a szakasz nem engedelmeskedik a fizikai törvényszerűségeknek, csak valamiért könnyebbnek találjuk az identifikációval meghatározni a szakasz átviteli függvényeit, mint ezeknek az összefüggéseknek a felírásával. Most az első lehetőségre szeretnék egy példát mutatni. Ez egy pozícionáló DC motor átviteli függvénye lesz. Én úgy tudom, hogy vagy ezzel a tárgyal párhuzamosan, vagy korábbról önök tanulták, vagy éppen tanulják a villamos gépeknek a törvényszerűségeit. Az egyik ilyen lehetséges villamos gép, az egyenáramú motor, és egy pozícionáló berendezésnek a tervezéséhez, ugye ami egy szabályzási probléma értelemszerűen, szükségünk van ennek a pozícionáló berendezésnek az átviteli függvényén. Hát a szakaszunk, ez a bizonyos DC motor. Hogy néz ki a szabályzási kör, amit mi szeretnénk felépíteni? Ugye nyilván úgy néz ki, hogy van egy alapjel, ez a kívánt pozíció ebben az esetben. Talán emlékeznek arra a videóra, amit az elmúlt alkalommal mutattam azzal a gyorsan mozgó robottal. Ezeknek a robotoknak minden egyes szegmensét, minden egyes tengelyét más szóval egy-egy ilyen DC motor hajthatja meg. Amikor a motort mozgatni kívánjuk, akkor minden egyes DC motor köré épített szabályzási kör számára a megfelelő kívánt pozíció alapjelet, referenciajelet elküldjük. És minden egyes ilyen motor mellé az adott szabályzó gondoskodik arról, hogy az a motor az adott szegmenset, vagy az a tengely mentén történő elmozdulást úgy biztosítja, hogy a robotnak a végpontjának a mozgás az, az előírt pálya mentén történik. Most tehát egy ilyen motor átvitelét kellene megkapnunk, egy ilyenhez tervezünk egy szabályzót, egy ilyen robotban függően attól, hogy az hány tengelyes, 4, 5, 6, vagy akár még több ilyen szabályzási kör is található. legyen VVC a szabályzó átviteli függvénye, és ugye amit most keresünk, amivel foglalkozni szeretnénk, az ez az átviteli függvény, a szakasz átviteli függvény. Nyilván a szabályzott jellemző az a motor tengelyének pozíciója, vagy hogyha precízebben szeretnék fogalmazni, a szögelfordulása. Ezt csatoljuk vissza, és ehhez képes fogjuk kiszámítani ugye a hibát, ami alapján a szabályzó beavatkozik. Most tehát ezt szeretnénk meghatározni. Az U, ugye a szakasz bemenete, itt a motor kapcsaira kapcsolt feszültség lesz. Ezt ott is U-val jelöltem, szerencsés módon. Tehát fizikailag ez egy feszültségjellegű mennyiségnek felel meg. És az Y az pedig egy pozíciónak vagy elfordulásnak felel. Mi tehát, ahogy említettem itt a már ismert fizikai törvényszerűségek alapján, az U és az Y közötti átvitelt szeretnénk meghatározni. A fólián látható ennek a motornak a modellje. Ennek van egy elektromos helyettesítő képe, és van egy mechanikai modellje is. Ugye ismerik a némi leegyszerűsítés téve az egyeniláron motor helyettesítő képét. Ugye van egy tekercselt forgórész, a tekercsnek az induktivitása legyen mondjuk LR, a tekercs ellenállása RR, itt az R-index azt akarja jelenteni, hogy ezek a rotorhoz tartozó mennyiségek. A tekercs kapcsolóira U feszültséget kapcsolunk, és még egy feszültség keletkezik itt, amely arányos a motor tengelyének, pontosabban a rotornak a forgási sebességével. Hogyha az Y az elfordulás szöge, akkor nyilván az Y derivált, vagy az Y pont lesz a szögsebessége ennek a tengelynek. Két differenciál egyenletet is felírhatunk, hogy megkapjuk ezt a bizonyos átviteli függvényt. Az egyik az az elektromos helyettesítőképre vonatkozó differenciál egyenlet, ez elég egyszerű. A másik pedig a mechanikai részre vonatkozó differenciál egyenlet. Ugye azt kell tudnia az egyenáramú motorok esetében, nyilván megint csak a megfelelő egyszerűsítéseket megtéve, hogy ott a motor tengelyére ható nyomaték az arányos a bizonyos tekercsben folyó árammal, és ennek az arányossági tényezőnek a neve az az úgynevezett nyomaték állandója a motor. Tehát a motor katalógusából egyébként kiolvasható mennyiségek, azok itt az ábrán tulajdonképpen mind, majdnem mind szerepelnek. A motor katalógusából, attól függ, miért építünk be, kiolvashatjuk, hogy mekkora ez az ellenállás, mekkora ez az induktivitás, mekkora ez a együttható, illetve az nem szerepel az ábrán, de már említettem, a nyomaték állandó. Hát nézzük meg először ezeket a két differenciál egyenletet. Az első egyenlet erre az elektromos képre, vagy helyettesítő képre vonatkozik. De itt az U minusz C egyszer Y pont feszültség kell, hogy egyenlő legyen. Az ellenálláson és az induktivitáson eső feszültséggel. Ugye az ellenálláson eső feszültséget úgy kapjuk meg, hogy az ellenállás értékét megszorozzuk a rotoráram értékével. I jelöli a rotoráramot. És az induktivitáson eső feszültséget pedig úgy kapjuk, hogy ezt az LR paramétert szorozzuk meg az áram időszerinti deriváltjával. Most nem ponttal fogom jelölni az időszerinti deriváltat, mert az I betű már eleve van egy pont, és az kicsit talán zavaró lenne, úgyhogy kiírom, hogy ez DI per DT akar lenni. Ez tehát az egyik egyenlet. Ez a pont ugye, ez viszont időszerinti derivált. Nyilván bevezethetem azt a jelölést is, hogy ez egyenlő az omegával, és akkor ez is egyenlő az omegával, és a fólián ez szerepel. Ugye a szögsebesség az omega. Ez tehát az egyik egyenlet. A másik egyenlet az a forgó részre vonatkozó mechanikai egyenlet. Ugye ez egy illusztráció, kollégák, tehát más rendszernél máshonnan kell szerezni ezeket az egyenleteket, de utána kell nézni. Vagy pedig, ugye az esetek többségében az a csapat, az a mérnökökből álló csapat, aki egy ilyen szabályzóról gondoskodik, az áll olyan a szakemberekből, akik az adott rendszernek a fizikáját nagyon jól ismerik, és akkor ezeknek az egyenleteknek a felállításában ők nyilván a segítségünkre lehetnek, hogyha mi éppen egy szabályzót szeretnénk tervezni. Hát a forgó részre vonatkozó egyenlet ugye az úgy néz ki, hogy van egy nyomaték, amit a motor kiad magából, ez ugye arányos a motor árammal, a C2 ez a bizonyos nyomaték állandó, és hát ez ellentart az a tehetetlenségi nyomatékkal, és feltételezünk egy surlódási nyomatékot is, ahol a surlódási együttható az F. Itt csak olyan surlódási jelenséget tételezünk fel, mert azt mondjuk, hogy ez egy gyorsan, viszonylag gyorsan pörgő motor, amelyik arányos a szögsebességgel, ez a alacsony sebességeknél sajnos nem feltétlenül van így, de most azt feltételezzük, hogy olyan üzemmódban működtetjük ezt a motort, hogy egy gyors pozícionálást szeretnénk, ahol ez a feltételezés teljesül. Teta, tehát az inerciája a forgó résznek és mindennek, ami a tengelyen szerepel, ugye a szöggyorsulás az pedig az omegának a deriváltja. Ez még nem átviteli függvény, ezek differenciál egyenletek, mi itt átviteli függvényt szeretnénk összehozni, de felépíthetünk ezekből a differenciál egyenletekből egy hatásvázlatot, úgyhogy azért fejben tartjuk azt, hiszen a hatásvázlatban mi már elemi átviteli függvényeket szeretnénk szerepeltetni, hogy az idő szerinti derivált az S-sel való szorzás. Tehát mindezekből egy hatásvázlatot építünk. Úgyhogy fejben tartjuk, hogy a d per dt operátor az az S-sel való szorzást jelenti. Itt van ez a hatásvázlat, amit kapunk. Egy-egy blokk felel meg a egy-egy egyenletnek. Ez a blokk ugye úgy keletkezik, hogy az U-ból kivonjuk a C1-szer az Y pontot, és ennek a blokknak a kimenete az az I. Ugye az LR-et azért szorozza S itt fönt, mert az a deriválás operátora, és az R-et pedig egyszerűen de tesszük. Ha Laplace transformáljuk ezt az összefüggést, akkor ezt kapjuk. Ugye? Tehát akkor az I Laplace transformátja az egyenlő, U Laplace transformát mínusz C1-szer az Y pont Laplace transformát per RR plusz LR-szer S. És ugye úgy jön ki az I ebből a bizonyos blokkból. A második blokknak a bemenetét az I-nek tekintjük, azt meg kell szorozni C2-vel. Az idő szerinti derivált, ugye itt a omega pont az az Y két pont, ezt is azért felé írom. Ugye itt is találunk emiatt egy S-sel való szorzást, az F-nél nyilván nem, és teljesen analóg logikával ez a blokk felel meg ennek a differenciál egyenletnek, aminek a kimenete az Y pont. Ebből az egészből persze nekünk Y-t kell kapnunk, azt integrálással tudjuk megtenni. Az integrálás, és ezt is persze figyelembe vehetjük itt, azaz 1 per S-sel történő szorzás, nulla kezdeti feltételeket tét. Mellett. Tehát ha egy per s-sel megszorozzuk ezt, akkor kapjuk az y-t. És ugye nyilván itt a c1-szer az y-pontot kell érvényesítenünk ebbe az egyenletben. Tehát az u és az y között ez a hatásvázlat adja meg az átvitelt. Ugye ezt össze tudjuk vonni a megfelelő kapcsolásoknak a figyelembevételével. Ugye, hogyha két blokk az sorosan van kapcsolva, akkor azokat összeszorozzuk, ha párhuzamosan összeadjuk, és az elemi visszacsatolás, negatív visszacsatolás, az pedig hát úgy számoljuk ki, hogy az előrevezető ág per 1 plusz a hurok átvitel. Ezt mindjárt egy kicsit részletezni fogjuk ezeket a műveleteket. Tehát, hogyha összevonjuk ezeket az átviteleket, akkor kapunk egy átviteli függvényt, ezek szerepelnek itt. Ez az első átviteli függvény az indexek szerint az U és az omega között teremt kapcsolatot, tehát az U és az omega, ami az y pont. Ez a második átviteli függvény, ez kerül ide, ő teremti meg a kapcsolatot az y és az u között. Még egyszer, ugye két konstansunk van, az egyik a nyomaték konstans, a másik pedig a feszültség konstans. Ugye a C2 szerint keletkezik, itt C1 szerint keletkezik itt ez a feszültség, és a C2 szerint a nyomaték, azt hiszem ezt pont felcseréltem itt a fórumon. És ez az, amire mi vágytunk. Ennél a rendszernél, ezeket a paramétereket a katalógusból kinézve, egy ilyen átviteli függvényű motort építünk be például a robotunkba, ez az átviteli függvény tehát numerikusan is adott, és elvégezhetjük mellé azt a szabályzótervezési eljárást, amit nem sokára tanulni fogunk az elkövetkező hetekben, ami eredményezi számunkra ezt a szabályzó átviteli függvényt. Mostantól kezdve, miután mutattam egy példát, és remélem megbíznak bennem, hogy ez más rendszerek esetében is hasonlóképpen lehetséges, általában feltételezni fogjuk, hogy ez az átviteli függvény, vagy az ennek megfelelő lineáris közönséges differenciál egyenlet, vagy az ennek megfelelő állapot egyenlet az adott, és magára a szabályzási körre fogunk koncentrálni. Említettem, hogy a blokkok összekapcsolásának törvényszerűségeit kell kihasználnunk arra, hogy az U és az Y közötti átviteleket megkapjuk. Gyorsan szeretném felvázolni azt a három alapvető kapcsolást, amit rendszeresen használni fogunk. Ezek a soros, a párhuzamos és a egyhurkos visszacsatolásra vonatkozó kapcsolások. Nevezzük ezeket alap elrendezéseknek. A hatásvázlatban. Az első és talán legegyszerűbb elemi kapcsolás az a soros kapcsolás. Az egyik átvitel, amit jelöljünk mondjuk VV1S-sel, kimenete képezi a vele sorba kapcsolt következő átvitel bemenetét, amit nevezzünk VV2S-nek. Mi egybemenetű, egykimenetű átvitelekkel foglalkozunk, tehát dimenzióbeli problémák akkor, amikor ezeket a rendszereket sorba kapcsoljuk egymással, nyilván nem fognak előfordulni. Ha MIMO rendszerekkel foglalkoznánk, akkor nyilván csak olyan sorba kapcsolás lehetséges, ahol a kimenet és a bemenet dimenziói azok megegyeznek egymással. Az eredő kapcsolás ebben az esetben pedig ennek a két átviteli függvénynek a szorzata lesz. másik alapkapcsolás az a párhuzamos. Alapkapcsolás. Itt azt tesszük, hogy ugyanazt a bemenetet juttatjuk két egymással párhuzamosan kapcsolt tagra, elemre, amelyeknek az átviteli függvénye rendre VV1S és VV2S, majd keletkezett kimeneteket egyszerűen összeadjuk. Megint csak egyváltozós rendszerek esetében dimenzió problémánk nincsen, minden bemenet és minden kimenet, ez minden időpillanatban egy skalár, ezeket mindig össze tudjuk adni. Abban az esetben, hogyha VV1 és VV2 több bemenetű, több kimenetű átvitelek, akkor a dimenzióknak, kompatibiliseknek kell lenniük egymással. Az eredő átvitel, az pedig a két átvitel összege. Rárakunk egy keretet is. Nagyszerű. És ami a szabályzás technika szempontjából a legérdekesebb, az a visszacsatolásnak az átvitele. És az egyhurkos, negatívan visszacsatolt körnek az átvitele érdekes számunkra. Van egy úgynevezett előre csatoló ág, az ami balról jobbra továbbítja a jelet. Legyen ez a VV1S átvitel. A visszacsatolás az negatív. Tehát ő az előre csatolás, vagy előre csatoló ág. Az angol terminológiával ez a feed forward. És van egy vissza csatoló ág, amelyik jobbról balra továbbítja a jelet, alakítja át, ha úgy tetszik. Ennek az átvitelét jelöljük VV2-vel, ez a visszacsatoló ág. Ez a feedback ág. Tehát egy elterjedés egy hurokban zajlik, és az eredő átvitel ide egyelőre csak annyit írok, hogy VV-S, és ide írom annak a kifejezését. Ez a következő logikával adódik. Ez tehát egy S betű szeretne itt lenni. Egyébként. A számlálóban találjuk az előre csatoló ág átviteli függvényét, a nevezőben pedig az 1 plusz az előre és a visszacsatoló ágban lévő átviteli függvényeknek a szorzata szerepel. És ezt a szorzatot, ezt hurok átviteli vagy hurok átvitelnek is szokás nevezni. És azért nevezzük hurok átvitelnek, mert ezt az átvitelt kapjuk, hogyha valahol ezt a bizonyos hurkot, amit itt találunk, felszakítjuk, és e között a bemenet között, és e között a kimenet között megvizsgáljuk a keletkező átvitel. Ugye, hogyha ezt a felszakítást elvégezzük, kiegyenesítjük ezt a hurkot, akkor ez egy soros kapcsolássá válik, ahol az eredő átvitel átvitelek szorzataként adódik, tehát nincs más dolgunk, mint elvégezni a VV1 és a VV2 átviteleknek az összeszorzását. Ugye elmélkedtem arról, hogy milyen követelmények vannak akkor, hogyha ezek többenetű, több kimenetű rendszerek. Ha többenetű, több kimenetű rendszereket kapcsolunk egymással sorba, akkor még azzal a megjegyzéssel is élnék, hogy ott a szorzásnak a sorrendje az nem mindegy. Tehát nem feltétlenül ugyanazt jelenti a VV1-szer VV2, mint a VV2-szer a VV1. De itt megint csak amiatt, hogy egybemenetű, egykimenetű, az egyváltozós rendszereink vannak, ez nem jelent problémát. A hurok átvitelt, azt más jelöléssel, vagy VVO-nak is szokás jelölni, ahol az O betű arra utal, hogy ez az open loop transfer function, azaz a felnyitott körnek az átvitele, hát ami ugye pontosan azt jelenti, hogy felszakítjuk valahol ezt a szabályzási kört, vagy ezt a hurkot, és az úgy keletkező felnyitott körbeli átvitelt vizsgál. Ennek a felnyitott kör átviteli függvényének, ennek a későbbiekben a külön a jelentősége is lesz. Próbáljuk meg alkalmazni ezeket az elemi kapcsolásokat, úgyhogy ha visszatérünk ugye a szabályzási körnek az egyszerűsített jelölésére, próbáljunk meg meghatározni néhány számunkra fontos átvitel. Az egyszerűsített szabályzási kör ugye úgy nézett ki, hogy volt a szabályzónk, ma már egyszer szerepelt ez az ábra. A szakaszunk átvitele, a szakasz az U, bemenetet kapja és arra az Y-nal válaszol. A szabályzónk pedig a hibajelet kapja meg, és a beavatkozó jellel válaszol rá. Most egyelőre felejtsük el a külső zavaró jeleket is, majd a későbbiekben ugye azzal is kell foglalkozni. Ugye a zárt kör átvitele az R és az Y között az különösen érdekes, mert azt határozza meg, hogy milyen átvitel szerint követi a szabályzott jellemző az alapjelet. Jelöljük ezt VVYRS-sel. Nevezőben fogjuk találni az 1 plusz a hurok átvitelt, ami az 1 plusz a VVCS szorozva a VVPS, és a számlálóban pedig hát ugyanezt, hiszen ez az előre csatoló ág, az R-ből az Y-ba, ezt a két átviteli függvényt tartalmazza, méghozzá sorba kapcsol. Nézzünk meg egy másik ilyen átvitel. Amelyik azt mutatja meg nekünk, hogy zárt körben mi az átvitel a beavatkozó jel és a referencia jel között. Ez az átvitel, ami az U és az R közötti átvitel lesz. Ez úgy adódik, hogy a tört vonala továbbra is az 1 plusz VVCS-szer VVPS átvitel szerepel, de a direkt átvitel az R és az U között, az csak a VVCS-et tartalmazza. Bármilyen két jel közötti átvitelt tekintjük ebben a szabályzási körben, a nevezők azok ugyanazok lesznek, és a nevezőkben mindig ott találjuk a szabályzó átviteli függvényét, amelyet pedig mi változtatunk meg, vagy mi határozunk meg, mi tervezünk meg. Tehát a zárt kör bármely átvitelére mi a szabályzó átviteli függvények megválasztásával hatással lehetünk. És egy viselkedést fogunk megvizsgálni, ez pedig a szabályzási körnek a statikus tulajdonságai lesznek. Mit értünk statikus tulajdonságok alatt? Adott itt egy szabályzási kör, szokásos módon, annyi a különbség az itt felrajzolt szabályzási körhöz képest, hogy itt most feltételezünk egy zavaró jellemzőt is, amit D-vel jelölünk, ami meghamisítja a szabályzó által kiadott beavatkozó jelet valamilyen értékkel, és a szakasz bemenetére nem pontosan az az érték kerül, amit a szabályzó előállít a hibajel ismeretében, hanem annak egy D-vel módosított értéke. Nyilván, ha a szabályzó jól működik, akkor ennek dacára, mivel észleli, hogy az Y az nem egyenlő az R-rel, megpróbálja majd kompenzálni a D-nek a hatását. Feltételezünk különböző lehetséges alapjeleket és különböző lehetséges zavaró jellemzőket, és azt szeretnénk vizsgálni, arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon hogyan viselkedik ilyen esetekben az Y. Méghozzá a végértékek hogyan viselkednek, ezt nevezzük statikus vagy steady state viselkedésének a szabályzási kör. Ez tehát az a viselkedés, amelyiket a tranziensek lezajlása után figyelünk meg. Nyilván stabil viselkedés esetén a tranziensek azok eltűnnek egy idő után a jelekből, és ami marad, az a statikus viselkedés. Nyilván mi nem csak a statikus viselkedést szeretnénk befolyásolni, de egyelőre nézzük meg azt, hogy arra vonatkozóan mit tudunk mondani a szabályzási kör esetében. Az összes átvitelt most már, ami ezek között a jelek között és a kimenet között felírható, azt fel tudjuk írni azok alapján, az elemi kapcsolások alapján, amit az előbb szerepeltek. És az analízisben fel fogunk használni egy korábbról már ismert úgynevezett végértéktételt, ami a Laplace transformáció környékéről kell, hogy ismerős legyen a kedves kollégáknak. És ez a végértéktétel az tulajdonképpen ez a képlet. Hát ki tudjuk számítani egy jel időtartománybeli végértékét, úgy, hogyha vesszük a Laplace transformátját, megszorozzuk S-re, és az S-et azt nullához tartatjuk. A mi esetünkben ugye az Y, tehát ennek a Laplace transformátja, ahogy az előbb láttuk, az egyenlő, ugye nyilván ennek az egésznek az átviteli függvényével, amit meg kell, hogy szorozzunk még a bemenet átviteli függvényével. Mondjuk, hogyha egy ilyen egyszerű szakaszról beszélünk, tehát az Y-es helyére ezt írhatjuk be. Természetesen nem használhatjuk akármikor ezt a végértéktételt, tehát tudatában kell lennünk annak, hogy ezt a végértéktételt akkor használhattuk, hogyha ez a Laplace transformált, ez az Y-es, ez a jobb félsíkon analitikus volt, ami azt jelentett, hogy minden pulcs a bal félsíkon kellett, hogy legyen. Ugye, hogyha átviteli függvények, a racionális törteket tekintünk, az egyszer egyen értékű. Tehát csak akkor használhatjuk ezt a végértéktételt, hogyha az Y-esnek minden egyes pólusa a bal félsíkra esik, vagy nem esik pólusa a jobb félsíkra. Ezt azért tartsuk fejben. Szünet után pedig nekikezdünk annak az analízisnek, amelyik megmondja nekünk a végértéktételt attól függően, hogy mi a felnyitott kör átviteli függvényének egyes jellemzője, és hogy milyen jeleket adunk ezekre a pontokra a szabályzási kör. Nos, kollégák, akkor szeretném folytatni. Ja, ahol tartunk, az az, hogy szeretnénk megvizsgálni a szabályzási körben a jeleknek a végértékét. A szabályzási körben a szabályzót azt egyszerre kell majd méreteznünk arra, hogy a végértékek megfelelően viselkedjenek, és arra is megfelelően kell majd méretezni, hogy a tranziensek a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezzenek. A tranzienseket egyelőre nem vizsgáljuk, amit vizsgálunk, azok a végértékek, és ezt szeretnénk összekötni a szabályzási kör néhány jellemzőjével, amit ugye befolyásolni tudunk azzal, hogy hogyan néz ki a szabályzó. Míg elhelyezkednek, kihasználom az alkalmat arra, hogy N plusz egy egyszer felrajzoljam a szabályzási kört a táblára. Az állandósult állapotok, tehát a végállapotok, azok természetesen függhetnek attól, hogy milyen alapjelet engedünk a szabályzási körre. Mi kétfajta alapjelet fogunk vizsgálni. Az egyik alapjel az egységugrás, a másik alapjel az a sebességugrás lesz. És ennek hatására nyilván, hogyha a kimenet éppen nullában áll, akkor például itt a hibajelnél valamilyen tranziens után a hibajel beáll valamilyen állandósult értékre, hasonlóképpen a kimenethez is, mondjuk ez tartozzon ehhez a hibához. Akkor az állandósult hiba, ugye nyilván ennek az aszimptotája, ezt fogjuk E végtelennek hívni. Ugyanezt eljátszhatjuk abban az esetben is, hogyha ezeket a vizsgáló jeleket ide a zavaró jellemzőre adjuk. Kétfajta vizsgálatot fogunk elvégezni. Az egyik arra az esetre vonatkozik, hogy mi történik a hiba végértékével, hogyha az alapjelet változtatjuk meg. Ez az alapjel változás esete. Tehát milyen végértéket kapunk, hogyha az alapjel változik meg. Megvizsgáljuk persze az y-nak és az u-nak a végértékét is. A másik tárgya a vizsgálatunknak az lehet, hogy milyen végértéket kapunk, hogyha a zavaró jellemző változik meg. Tehát az adott zavarjel mellett mi lesz a hiba végértéke. Mi a kívánságlistánk? Tehát mit szeretnénk elérni? Mikor jó a vizsgálat eredménye? Mikor pozitív a vizsgálat eredménye? A kívánságlistánk az az, hogy nyilván, hogyha változik az alapjel, és eltűnik a tranziens, akkor a maradó hiba az minél kisebb legyen. Ez a bizonyos E végtelen. Tehát a kívánságunk az a statikus pontosság. Megint csak mondom, tranziensekkel nem foglalkozunk. Tehát, hogy mi zajlik le addig, ameddig a hiba ebbe az értékbe beáll, az most egyelőre ne legyen számunkra érdekes. A másik tulajdonság, amelyre kívánsággal élhetünk, az az úgynevezett statikus zavarelnyomás. Tehát, hogy ez a hiba milyen végértékre áll be akkor, hogyha ide a D-re adunk valamilyen ugrást. Ezt szeretnénk most megvizsgálni. És azt fogjuk találni, hogy ez tulajdonképpen a szabályzási kör két paraméterétől fog függeni, amely esetben, és az a szerencsénk, hogy mindkét paramétert a szabályzóval befolyásolni tudunk. Hát kezdjük el akkor ezt az analízist. Kezdjük el azzal, hogy bizonyos jelöléseket be kell vezetni. Ez a szabályzási kör áll egyszer egy szakaszból, és áll egyszer egy szabályzóból. Egy kicsit átalakítjuk itt az átviteli függvényeket. Egy kitüntetett alakra fogjuk őket hozni. Tehát külön tekintjük mondjuk először a szabályzót. Ez az a átviteli függvény, ugye, amit mi választunk meg a szabályzási körben. És a következő kitüntetett alakra hozzuk. Azt mondjuk, hogy ez álljon egyszer egy KC per S az IC-edikent tagból, és mindenből, ami a maradék. Minden átviteli függvényt tudunk ilyen alakra hozni. Mindjárt elmondom, hogy mi a kívánalom a VVC1-es átviteli függvénnyel kapcsolatban. A KC-t fogjuk a szabályzó erősítésének nevezni, és a IC-t, ugye, ami egy hatvány, az egy egész szám, az a szabályzónak a típus száma lesz. És ezt szorozza még ez a VVC1S, ugye a maradék. Itt alul látszik egyébként, hogy mi a maradéknak az általános alak. Ugyanezt persze megtehetjük a szakasszal is. Kiemeljük az elejére az erősítést, no meg a típus számát. És ami marad, azt berakjuk egy olyan átvitelbe, amit VVP1-nek nevezünk. Nyilván akkor a KP-t fogjuk a szakasz erősítésének nevezni, az IP-t pedig a szakasz típus számának fogjuk nevezni. Ha engedjék meg, hogy azért ezt nagyon röviden illusztráljam, hogy hogyan lehet ilyen alakra kerülni. Index nélkül tekintsünk egy átviteli függvényt, amelyik úgy néz ki, hogy S plusz 5 per 3 S-szer 1 plusz 2 S-szer 1 plusz 4-es. Ahhoz, hogy meg tudjam mutatni, hogy tudunk ilyen alakra kerülni, ahhoz meg kell vizsgálnunk, hogy mi az általános alakja ennek a maradéknak. A maradék általános alakja az attól speciális, hogyha az S helyére nullát helyettesítünk, akkor itt egyet kapunk. Hogy is szólt a végérték tétel? Hogy ott az S-et kell a nullához tartatni. Tehát az az értelme ennek az egész jelölésnek, hogy ez a tag, ez mindig egy lesz, ez nem kell majd törődni. És ennek a tagnak még az a tulajdonsága, hogy a nevezőben nincs olyan gyök, ami nulla lenne. Tehát nincs pólusa az origóban. Okay? Vannak benne valós zérusok, valós pólusok, vannak benne komplex konjugált záruspárok és komplex konjugált póluspárok. Ezeknek a szorzataiból áll össze a számláló és a nevező. Ugye nyilván a számláló zérusokból, a nevező meg a pólusokból. Okay? És ez a speciális tulajdonsága van. Hát itt az X az lehet a C meg a P, meg a felnyitott kör átviteli függvény az, aminnel foglalkozunk. Ugye itt, hogyha megnézzük a tagokat, ennél a nagyon egyszerű illusztrációnál, itt nincsen olyan zéruspár vagy póluspár, amelyik komplex konjugált lenne. Egyedül ez a tag az, amelyik nem felel meg ennek, mert ugye itt nem egyes áll, hanem ötös, tehát akkor ezt kénytelenek leszünk ide kiemelni, ami azt jelenti, hogy ha ezt megtesszük, akkor itt azt fogjuk kapni, hogy 5/3s szorozva 1/5s meg 1, 1 plusz 2s-szer 1 plusz 4-es, tehát ennek az átviteli függvénynek az erősítése az 5/3, a típusa pedig, típus száma pedig 1, hogyha nem rontottam el semmi. Okay? Tehát bármilyen ilyen átviteli függvényt ilyen alakra lehet hozni. A felnyitott kör átviteli függvénye ezek után természetesen a szakasz és a szabályzó átviteli függvényeinek a szorzataként adódik. És itt az általános alak, az ugye úgy fog kinézni, hogy van valami K/SI, ahol K már a körerősítés néven fut, az I pedig a kör típus száma néven fut. És ezután jön ez a bizonyos hosszú tag, van benne, és ezeket az indexeket nem írom ki, valós zérus, van benne komplex konjugált, zéruspár, a nevezőben van valós pólus és komplex, konjugált póluspár. Ugye tisztán komplex gyök azért nem lehet benne, mert minden együttható valós. És valós együttható polinómok esetén, hogyha van egy komplex gyök, akkor biztos, hogy annak a komplex gyöknek a konjugáltja is gyök lesz. Ez egy XI betű akar lenni, ez pedig itt egy ÉTA betű akar lenni. Ezt jelöltük tehát vevé open loop 1S-sel, és ennek a speciális tulajdonsága az az, hogy a nulla helyen az értéke 1. Ez azt jelenti egyébként, kollégák, hogy ez a része az átviteli függvényeknek, ez, meg ez, ezek nem szólnak bele csak a tranziensekbe. Ezek a részei az átviteli függvénynek, ezek meg, hogy látni fogjuk, pontosan az állandósult állapotbeli viselkedés határozzák meg. Ezért van értelme ennek a külön választásnak. Okay. Azt hiszem ezeket a jelöléseket, tehát akkor bevezettem. A hurokerősítést vagy körerősítést a slope gain-nek hívják az angol terminológia szerint, a szabályzási kör típus számát pedig loop type-nek. Most azon kívül, hogy mik ezek az értékek, azon kívül a végérték attól is függ értelemszerűen majd, hogy mik ezek a jelek, az alapjelek, vagy pedig, ha még egyszer visszamegyek, még kettővel visszamegyek, a zavaró jellemző. Tehát most már nincs más feladatunk, mint hogy megnézzük, hogy hogyan alakulnak itt a végértékek. Azt hiszem, hogy az egyiket azt meg is próbálom levezetni, az alapjelkövetés hibáját. Én? Tehát, hogy az a képlet, az honnan adódik. És akkor abban reménykedem, hogyha ez sikerül, akkor a másikat azt elfogadják. Ja, ahhoz, hogy a végértéket meghatározzam, ugye az E-nek a végértékére van szükség. Az a végértéktétel szerint úgy adódik, hogy veszem a határértékét az S szorozva a hibajel Laplace transformátjának, úgy, hogy az S az tart a nullához. Ez persze tovább egyenlő. Az S szorozva az átvitel az R és az E között, szorozva az R Laplace transformátjával. Amit ugye úgy kapok, hogy veszem ezt az átvitelt, ezt én rögtön ki is írnám, hogy az R és az E között nincsen átvitel, pontosabban csak drót van, annak ugye az átvitele. Alul pedig van ez a szokásos 1 plusz a felnyitott kör átviteli függvénye, és nem feledkezünk meg, ugyebár, a szabályzási kör bemenetének, azaz az alapjelnek, a Laplace transformátjáról sem. Azzal a jelöléssel, amit korábban itt bevezettünk, méghozzá itt. Ezt tovább tudom alakítani. S tart a nullához. S-szer 1 per 1 plusz K per S az i-ediken. I a körtípus száma. Szorozva ez a bizonyos vevé O1S. És amiről nem feledkezünk meg, az az alapjára akrasztaszva. Ha elvégezzük, hogy egy számlálat nevezőt fel tudom szorozni SI-vel, kihasználjuk, hogy ugye, ha az S nullához tart, akkor ez egyhez tart, akkor ugye nem kapunk mást, mint remélhetőleg azt, amit a fóliára is feltettem, S szorozva, S az i-ediken, nem tudom mennyi, S az i-ediken, per S az i-ediken, meg K szor R S. És hát, ha oda tekerek a fóliákkal, akkor nagy megkönnyebbüléssel veszem tudomásul, hogy ott is az szerepel. Kérem, fogadják el, hogy a zaj hatása a kimenetre, az teljesen hasonlóképpen adódik, csak ugye nyilván itt másképp tudjuk felírni az átvitelt a D és az Y között. És ez a képlet adódik. Látszik, hogy ez a második képlet, ez egy kicsit bonyolultabb, hiszen itt nem csak a zavar rója elnyomásában, nem csak a szabályzási kör, a felnyitott kör típus száma és erősítése, hanem a szabályzó típus száma és a szakasz erősítése is szerepet játszik. Ez egy kicsit bonyolultabb. Készítsünk egy táblázatot, hogy mik lesznek a végértékek a különböző bemenetekre és a különböző típus számokra. Ez a táblázat meg fogja adni nekünk a végértékeket az erősítések függvényébe, a különböző alapjelek, különböző zavarójelek és különböző típus számok esetében. Egy külön táblázatot fogunk készíteni az alapjelváltozás vizsgálatára, és egy másik táblázatot a zavarójel változásának vizsgálatára. Először készítsük el a táblázatot az alapjel. Azt a képletet kell használni, ami ott most már a táblán, illetve ott a fólián is szerepel. Ez egy olyan táblázat lesz, amiben ugye be kell írnunk, hogy mi az alapjelnek az időfüggvénye. Be kell írnunk, hogy mi a szabályzási körnek a típus száma, ugye ez az I-nek az értéke, ez valamilyen egész szám, pozitív, pontosabban nem negatív egész szám, hiszen nulla is lehet. És hát amit a táblázatból végül is mi szeretnénk kiolvasni, az nem más, mint ez a hiba végérték. Statikus visek. Hát kétfajta ilyen jelet vizsgáltunk, azt mondtuk, az egyik az az egységugrás, tehát amikor valamilyen értékre felugratjuk ezt az alapjelet, ez legyen az epsilon t, vizsgáljuk meg nulla és egy típus szám esetén. Illetve hát megvizsgáljuk még a t-szer epsilon t alapjelet is, ugye az a sebességugrást akarja ez jelenteni. Vizsgáljuk meg teljesen hasonló módon, 0 és 1 esetére. Abban az esetben, hogyha az I az 0, mondjuk ez az I eset, számoljuk ki az I esetet, ebben az esetben a E végtelen, az S-szer, az I az nulla, tehát az S a nulladikon az 1, 1 per 1 plusz K, szorozva a egységugrás Laplace transformáltja az 1 per S, természetesen az S az tart a nullához, ez nem más, mint az 1 per 1 plusz K. Ez kerül tehát ide. Kicsit diszkutáljuk ezt az eredményt. Ez azt jelenti, hogy a maradó hiba, tehát a szabályzási körünk pontossága, az attól függ, hogy mekkora a körerősítés. A körerősítés az két érték szorzata, a szakasz és a szabályzó erősítésének a szorzata. Minél nagyobb ez a körerősítés, látható, hogy annál kisebb lesz a maradó hiba. Hát a nagy pontosságot nagy körerősítéssel lehet elérni, ami nagy erősítés jelent a szabályzóba. Ugye azt mi változtathatjuk, a szakasz erősítését már nem. Azt, hogy ez az erősítés növelése hogyan hat a tranziensekre, azt most nem vizsgáltuk egyelőre. Nem biztos, hogy jól. Ugyanis ingyen ebéd az nincsen. Hát annak, hogyha itt jól járunk, annak valahol biztos, hogy ára lesz. Nézzük meg azt az esetet, amikor a szabályzási kör típus száma az 1. Ebben az esetben az állandósult hiba S tart a nullához, S-szer, S per S plusz K, szorozva 1 per S, ez nulla. Ez egy elég szerencsés eset. Ez azt jelenti, hogy ha van integrátor, ugye az 1 per S az egy integrálást jelent, integrátor a szabályzási körben. Mindegy, hogy a szakaszban vagy a szabályzóban, de van benne egy. Akkor már független attól, hogy mi a körerősítés értéke, ha egységugrás az alapjel, akkor a maradó hiba az nulla lesz. Tehát eddig ugye azt láttuk, hogy hasznos a nagy körerősítés, és hasznos a nullától különböző típus szám is. A típus számot is tudjuk mi növelni, ugye, hogyha integrátort rakunk a szabályzónkba. Hiszen ez az I, ez az integrátorok száma a szabályzóban, plusz az integrátorok száma a szakaszban. Most nézzük meg ezt az esetet, amikor legyen ez a, ugye a harmadik lesz, amikor sebességugrás az alapjel, mi lesz? S tart a nullához. S-szer. Az I az nulla, tehát ott 1 per 1 plusz K adódik. Szorozva, hát itt bizony 1 per S négyzet lesz a Laplace transformált. 1-essel tudunk egyszerűsíteni, de hát sajnos ez nem lesz más, mint végtelen. Tehát akárhova növelhetjük a körerősítést, ha nulla típus számunk van, akkor ez a hiba ez mindenképpen végtelen lesz. Ezt a jelet egy ilyen szabályzási kör nem tudja követni. Ez az alapjelet. Nézzük meg a negyedik esete. Ezt már sokszor felírtam. S-szer S S plusz K 1 per S négyzet, ugye a Laplace transzformáltja a sebességugrásnak. Tehát négyzet, tak, 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 1 per K. Tehát teljesen sebességugrás alapjel esetén még akkor sem tűnik el a állandósult hiba, tehát a maradó hiba, hogyha a típus szám 1. Hát persze a körerősítést elkezdhetjük növelni, hogy minél inkább csökkenjen ez a hiba, de ezzel nagyjából látjuk is, hogy mi az, amit egyáltalán el tudunk érni. Függetlenül attól, hogy hol vannak most egyelőre a pólusaink, tehát hogy hogy néz ki a tranziens. A körerősítés és a típus szám függvényében rögtön látjuk, hogy mi az, amit egyáltalán el tudunk érni egy ilyen szabályzási körre. Okay. Vizsgáljuk meg, hogy most a másik kérdést, hogy hogyan hat a zavarójel a kimeneten itt az állandósult állapotba. Egy kicsit bonyolultabb táblázatra lesz szükség, mert abban a képletben is, amit le tudunk vezetni erre az esetre, azt látjuk, hogy több paraméterre is szerepel a szabályzási körnek, hiszen szerepel benne a típus száma a szabályzónak. Tehát ebben a táblázatban szerepelni fog a zavarójelnek a típusa, szerepelni fog a szabályzó típus száma, a szabályzási körnek a típus száma, és ez alapján szeretnénk meghatározni azt, hogy a kimeneten mennyi marad ebből a hatásból. Ugye minél kisebb marad a kimenetren a hatása a D-nek, annál jobb viselkedésűnek mondható a szabályzási kör. Az is biztos, hogy ugye miután az I az az IC plusz az IP, ezért az I az nem lehet kisebb, mint az IC. Vizsgáljuk egyelőre csak az alapjelet, a egységugrást, úgyhogy nincsen integrátor sem a szabályzóban, sem a szakaszban. Azt a képletet használjuk tehát. Y végtelen, ez egyenlő limes S tart a nullához. S-szer, ami itt fent van, akkor az tehát mindenki nulla, tehát ez KP per 1 plusz K és ez van megszorozva, ugye a D-nek a Laplace transformátjával, tehát itt a fólián ez az R, ez valójában nyilván D akar lenni, majd kijavítom, mielőtt felteszem a honlapra. Ez egyperes, az egységugrás Laplace transformátja, és hát ugye nyilván ezt, ha leegyszerűsítjük, akkor ezt az értéket kapjuk. Tehát a szakasz erősítése osztva 1 plusz a kör erősítéssel. Ez is annál kisebbé tehető, minél nagyobb a kör erősítés, azt a szabályzó erősítésével tetszőlegesen növelhetjük. Nézzük meg azt az esetet, amikor továbbra is egységugrás zavaró jel érkezik. Nincs integrátor a szabályzóban, de van a szakaszban. Ez volt az első eset. Nézzük meg itt a második esetet. Ebben az esetben az y végtelen. Mindent megint kiírunk. S-szer. 1 per, bocsánat, 1-szer kp. S plusz k. Szorozva 1 per s. Egyszerűsíteni tudunk, ha nullához tartunk, ez eltűnik, tehát ez kp per k. Nem sokat javultunk, nem? De az előző táblázathoz képest azért azt a különbséget érzékeljük, hogyha csak nem mindegy, hogy hol van az a bizonyos integrátor. Ha a szakaszban van az a bizonyos integrátor, és nem a szabályzóban, akkor ez nem sokat javít. Nem tűnik el ez a maradó hiba. Persze a körerősítés növelésével továbbra is csökkenthető. És nézzük meg azt, hogyha a szabályzóban van ez a bizonyos integrátor, továbbra is egységugrás alapjelet tételezünk fel, 1, 0, pontosabban ez akkor nem 0, hanem ez is 1, ugye? Számoljuk most ki, hogy mit kapunk. Y végtelen egyenlő limez, s tart a nullához, s-szer skp per s plusz k. Szor, 1 per s, egyszerűsítünk, és ez nulla, amit ide másolok. Tehát, kedves kollégák, tanulság, hogy a zavar elnyomás szempontjából nem mindegy, hogy hol van az az integrátor, ami eltünteti a maradó hibát, mert hogy annak az integrátornak, hogyha vetünk egy pillantást erre a hatásvázlatra, ami ott van a fólia tetején, volt, akkor ez az integrátor ez ebben az átvitelben van, és nem ebben, mi azt jelenti, hogy akkor tudjuk eliminálni a szabályzási körbe valahol belépő zavarás hatását a kimeneten, hogyha egy olyan blokkban van az integrátorunk, amelyik megelőzi azt a pontot, ahol belép a zavarója. Egy integrátor legyen a zavarója belépése elő. Okay. Mi ennek a logikája? Következő a logikája, hogyha egy kicsit megvizsgáljuk ezt a hatásvázlatot. Ugye, ahhoz, hogy ezt a konstans zavarást, hiszen itt egy konstans zavarás érkezik, ellensúlyozni tudjuk akkor is, amikor nincsen hiba. Tehát amikor ennek a blokknak a bemenete nulla, ahhoz ennek a szabályzónak úgy kell nem nulla kimenetet biztosítania, ami pont ellentétesenek a D-nek az értékével, hogy az ő bemenete nulla. Melyik az a tag, amelyik képes nem nulla kimenetet adni úgy, hogy a bemenete nulla, hát az pont az integrátor. Az integrálunk egy darabig, az, amit integrálni akarunk, az már nullává vált, de amit addig integráltunk, az ott van a kimenete. Ez az integrátornak a hatásmechanizmus, és ő ezért nagyon hatékony eszköz a szabályzóban, mert csak az a szabályzó képes nulla hibára is nem nulla kimenetet adni, ami például az ilyen zavarásokat kompenzálni tudja, amiben van integrátor. Tehát ezért szeretjük mi az integrátort a szabályzó. Milyen tanulságokat vonhatunk le, tehát ezekből a táblázatokból, ezt szeretném most összefoglalni. Még egyszer, statikus viselkedést vizsgáltuk, nem törődtünk azzal, hogy milyenek a tranziensek, amelyeket be az állandósult állapotba vezetnek, de a későbbiekben nyilván azzal is igencsak törődnünk kell. Tehát kiolvasható az, amit itt közben is mondtam, hogy a körerősítés növelése ezeket a tulajdonságokat javítja, minél nagyobb a körerősítés, annál kisebbek a hibák. A zavaró jel előtti tag erősítését növeljük, akkor az képes elnyomni a zavarás egy részét. A típus számokkal kapcsolatban pedig az mondható el, hogy a kör típus számának a növelésével nulla maradó hiba az elérhető. Ha itt még egy sort végig számoltunk volna, és két integrátort tettünk volna be a szabályzási körbe, akkor itt is egy nullát kaptunk volna. Ami a zavaró jelet illeti, ott az analízisünk azért ennél valamilyen összetettebb eredményt mutat. Nevezetesen, hogy nem mindegy, hogy hol van az az integrátor, amelyik módosítja a szabályzási kör típus számát, hiszen annak az integrátornak a zavarójel belépési helyét meg kell, hogy előzze. Integrátornak a helye, a zavarójel belépését meg kell, hogy előzze a szabályozási körben. Van itt egy kérdés, amire azért még vissza kell térni. És ez átvezet minket a tranziensek vizsgálatához. Nevezetesen az, hogy itt mi sorra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-szer alkalmaztuk ezt a végértéktételt. Ugye? Itt semmi más nem csináltunk, mint kiszámolgattuk ezeket a végértéktételeket, de azért mi tettünk egy megszorítást arra, hogy mikor alkalmazható egyáltalán ez a végértéktétel. Ja, az volt a megszorításunk, hogy ez a végértéktétel akkor alkalmazható, hogyha minden pólus az a bal félsíkon van. Itt viszont minden alkalmazásnál nagyvonalúan azt mondtuk, hogy az a tag, ugye, amelyikben az összes pólus benne van, azt felírtuk úgy, hogy ha az S helyére nullát írunk, akkor az 1. Ez biztos így van, csak ettől még lehetnek annak a tagnak pólusai a jobb félsíkon, nem? Tehát ezt nem ellenőriztük mi, hogy ez így van-e. És hogyha megnézzük a zárt kör nevezőjét, ugye, amit itt mi felhasználunk, ugye minden zárt körben a nevezőben 1 plusz a VVO szerepel. És hogyha emlékszünk arra, hogy mi volt ennek a VVOS-nek az általános alakja, és a VVOS-nek a nevezőjével ugye itt felszorzunk, ugye a VVOS az úgy nézett ki, hogy K-szor ez a tag, per ez a tag, ha felszorzunk a nevezővel, akkor az egyet a VVOS-nek a nevezője szorozza, az szerepel itt, pedig a számlán. Ha ezt az egyenletet megoldjuk, akkor kapjuk meg a zárt körnek a pólusai. Hogy ez egy polinom. Ugye az nyilvánvaló, hogy ha változtatjuk a K-t, és változtatjuk az I-t, akkor ennek az egyenletnek a gyökei azok vándorolnak, elmozdulhatnak. És előfordulhat az is, hogy lesz olyan K érték, amelyikre bizonyos gyökök a jobb félsíkra kerülnek. Tehát ezt ellenőriznünk kell. Ráadásul, és hát ez a mérnöki gyakorlatban egy rendkívül gyakori eset, Itt egy kompromisszumról van szó, egy valamit valamiért típusú kompromisszumról van szó, egy ingyen ebéd nincs típusú kompromisszumról van szó. Általában ezek a körök, a szabályzási körök olyanok, hogy ha növeljük a körerősítést, és ugye talán emlékeznek arra a távcsöves példára, amit az első előadáson mondta, amikor azt tapasztalta a Sir George Airy, aki csillagokat akart követni a Grinchben lévő távcsőjével, hogy bizonyos beállítások esetén elkezd rezegni az a bizonyos távcső, hogy ha ezt a körerősítést, vagy ezt a típus számot, és a későbbiekben erre még visszatérünk, elkezdjük növelni, akkor egy idő után nem teljesül az, hogy a zárt kör stabil. Hát ezt nem tehetjük meg minden határon túl. Ez az általános megállapítás. Tehát ügyeseknek kell lennünk akkor, amikor megválasztjuk a körerősítést, és megválasztjuk a típus számot. Ez is egy olyan tanulság, amit meg kell jegyeznünk, mielőtt tovább megyünk. De hát ez már átvezet minket a tranzienseknek az analíziséhez. De esetre a tanulságot azért azt de nagyon röviden feljegyezném. A tanulság ugye az, hogy nagy K az jó. A tanulság az, hogy nagy I, C az jó. De, ugye az ingyen evéd, az, hogy lehet, hogy a zárt kör akkor stabil lesz. Labilis lesz. Ugyanis az, hogy a pólusok hol vannak, az határozza meg egy rendszernek a stabilitását. Ha minden pólusa jó, ha balfélsíkon van, az a rendszer stabil, alkalmazható a végértéktétel. Ha nem, akkor pedig nem csak, hogy a végértéktétel nem alkalmazható, hanem olyan szabályzási kört tervezni nincs értelme. Ugyanis ez nem egy stabil szabályzási kör lesz. Alapvető követelmény a stabilitás a szabályzási köröknek a szempontjára. Nos, kedves kollégák, az utolsó harmadát megkezdeném akkor ennek a mai előadásnak. Tehát ugye ott tartunk, hogy megnéztük a bizonyos mutatóitól, paramétereitől történő függését a állandósult állapotban a viselkedésnek, ami a szabályzáskört illeti, és le is tudtunk mondni pár következtetést arra vonatkozólag, hogy mi a jó, és mi a kevésbé jó, és mik a határai ezeknek a paramétereknek a megválasztásának. Mára mi a statikus viselkedést illet. Hát nyilván számunkra nem csak a statikus viselkedés a fontos, hanem a dinamikus viselkedés, azaz a tranziens viselkedés is. Hát nyilván sokkal többen vesznek meg egy olyan légkondicionáló rendszert, ahol a hőmérséklet szabályozás az olyan, hogy mondjuk van benne egy 100%-os túllövés, tehát hogyha valaki beállítja 20 fokra azt, hogy az legyen a hőmérséklet a szobájában, akkor a hőmérséklet felmegy 40 fokra, utána visszaesik 10-re, majd 30-ra, majd 15-re, és a végén pontosan beáll, csak ugye közben ezt a tranzienst ezt el kell viselni. Mint egy olyan berendezés, ahol a túllövés nélkül a hőmérséklet rövid idő alatt beáll az előírt értékre. Mind a két esetben azonos lehet a statikus állapotban a viselkedés a rendszernek, de hát a tranziens az mégiscsak az, ami az érdemi különbségeket okozza. Tehát tranziensnek nevezzük azt a részét a válasznak, ami megelőzi a beállást, most egy kicsit csak stilizáltabban rajzolom fel ezt a szabályzási kört. Tehát egy adott alapjel, ami legyen mondjuk egy egységugrás alapjel, hatására meg tudunk figyelni a kimeneten valamilyen választ. Szóval végérték ennek a válasznak. Az elmúlt előadáson már definiáltuk ugye a beállási idő, vagy settling time-nak az értékét. Ez a beállási idő az, ami tulajdonképpen elválasztja a transzienst viselkedést az állandósult állapottól. Olyan értelemben, hogy a beállási idő után az állandósult állapotbeli érték domináns, azelőtt pedig a transziens, a dinamikus viselkedés a választ. Hogyha visszatérünk itt a korábbi ábrá definíciójához, itt az átszeli függvényhez, itt ez a felbontáshoz, akkor tulajdonképpen ez olyan szempontból is érdekes, hogy itt is jól különválik az, ami ugye a statikus viselkedés befolyásolja, és ami a dinamikus viselkedés befolyásolja. Ő határozza meg elsősorban a tranzienseket, ő határozza meg elsősorban a statikus viselkedést. A tranziensek viselkedését azt a pólusok elhelyezkedése határozza meg. Egy sokfajta módon tudunk következtetni arra, hogy mi lesz a tranziens viselkedése. Ezek között a leírások között nyilván egyértelmű a kapcsolat. Alapvetően a pólusokról lehet elmondani, hogy a tranziens viselkedését meghatározzák. A zárt kör pólusai pedig a zárt kör karakterisztikus egyenletének a megoldásaként adódnak. Miután a zárt kör transzienseit vizsgáljuk, nem pedig a felnyitott körét, ezért a zárt kör pólusaira lehetünk elsősorban kíváncsiak. És miután azt láttuk, hogy a zárt kör nevezője az azonos alakú, akármelyik két jel közötti átvitelt tekintjük is, ezért minden esetben a zárt körnek a pólusai, az a 1 plusz felnyitott kör átviteli függvénye, egyenlő, nulla egyenlet, vagy karakterisztikus egyenlet, ez a zárt kör karakterisztikus egyenlete megoldása. Tehát ő nem más, mint a zárt kör karakterisztikus egyenlete. Azaz a ZKKE. Tehát a zárt kör karakterisztikus egyenlete. Felbonthatjuk ezt a felnyitott kör átviteli függvényét ugye egy számlálóra és egy nevezőre is. Méghozzá úgy, hogy ha jól látom, Q-val jelöltük a számlálót, és P-vel a nevező. Sőt, egy kicsit megőrizzük a korábbi formát, tehát K-szor és Si, és ami maradt, annak a számlálóját jelöljük mondjuk QO1S-sel, és a PO1S legyen a nevező. A Q és a P azok polinómok, ellentétben a vevékkel, ami racionális tér. Ezek valós együttható polinómok. S-ben. Ezt átszorozzuk, akkor kapjuk ugye azt az egyenletet, ami ott fent is látható. Tehát SI szorozva ugye ott ezt a nevezővel, ami pontosan, hogy nem a Q, hanem éppenséggel a P. P, O, 1, S, meg K szor Q, O, 1, S, egyenlő nulla. Ez ugye egy két polinómnak az összege. Egy érdekes törvényszerűséget figyelhetünk meg. A K-t, hogyha változtatjuk, tehát a körerősítést, ha változtatjuk, és ugye azt változtatjuk egyébként, hogyha a statikus pontosságot növelni szeretnénk, akkor az látszik, hogy ha K az nulla, akkor ez a tag eltűnik. Akkor a zárt körnek a pólusai azok megegyeznek a felnyitott körnek a pólusaival. Nem ez a felnyitott kör általi függvények a nevezője, ami itt található. Hogyha a K-t azt közelítjük, növeljük és közelítjük a végtelenhez, egyre nagyobb K-t készítünk, mondjuk azért, hogy a statikus tulajdonságaink jók legyenek, a zavarelnyomás és a statikus pontosság, akkor ez a tag egyre jobban dominálja ezt a tagot, tehát ahogy a K tart a végtelenbe, úgy a zárt körpólusai azok a felnyitott kör zérusai felé fognak tartani. Ezt már ebből a felírásból is meg tudjuk állapítani. De menjünk tovább. Igen?
Melyik a helyes, ami fönt van a dián, vagy ami a táblán? Mert ugye a B meg a B meg van cserélve.
Jó kérdés. Ami a fólián. Köszönöm. Így van. Köszönöm szépen. Szerencsére ez a megjegyzés az érvényben marad akkor is, hogyha felcseréltem ezt a két betűt. Hát, különböző eszközeink vannak arra, hogy ezeket a tranzienseket, ezeket vizsgáljuk. De az ezeknek az eszközöknek a lényege, hogy úgy szeretnénk a tranzienseket vizsgálni, hogy ne kelljen azt kiszámítani. Tehát ne kelljen az időfüggvényeket felírni, hanem ennél egyszerűbb módszerekkel vizsgálhassuk ezeket a tranzienseket. Három ilyen eljárást kell a jövőben, a fejünkben tartani, akkor, amikor a szabályzó tervezéssel foglalkozunk, vagy a szabályzási kör tulajdonságaival foglalkozunk. Az egyik az a maga a pólus-zérus elrendezés, ezt fogjuk megnézni. A másik az a gyökhelygörbe, a második ilyen lehetőség. A harmadik pedig hát azok a frekvenciaválaszokat megadó diagramok, amelyek már korábból ismertek, és ez a két úriemberhez köthetőek. Az egyik az a Bode diagram, a másik pedig a Nyquist diagram. Ez két amerikai mérnökember volt, aki ezeket kitalálta. Ezeket fogom most sorra venni az előadás utolsó szakaszában. Hát még egyszer, a statikus viselkedésnek az analízisét elvégeztük. A tranziens viselkedés analízise az ettől némileg komplexebb, és ezek alapján, az eszközök alapján tudunk rájuk következtetni. Nézzük meg szépen sorba ezeket az eszközöket. És azért kell ezeket most külön megnéznünk, mert a jövőben ezeket már rutinszerűen fogjuk használni. Kezdjük tehát a pólus-zérus elrendezéssel. Minden ilyen eszköz a MATLAB támogat. És azt remélem, hogy az első gyakorlat páron, ugye ez a mostani a második hét, ott a MATLABnak azokkal az eszközeivel, amelyek ezt a vizsgálatot lehetővé teszik, mindenki megismerkedik, hiszen utána ezeket fogjuk újra és újra és újra használni. Az egyik ilyen eszköz a pólus-zérus elrendezés. Ugyanis, hogyha van egy átviteli függvényünk, és annak megnézzük a pólusait, akkor minden egyes pólushoz, vagy póluspárhoz, konjugált póluspárhoz valamilyen tranziens tartozik, valamilyen válasz tartozik, és az eredő tranziens az ezeknek a egyes pólusokhoz rendelt tranzienseknek a lineáris kombinációjaként áll elő. Tehát, hogyha tudjuk, hogy milyen elemekből, milyen tranziensekből épül fel a válasz, akkor már az eredő tranziensről is van információ. Alapvetően attól függően, hogy milyen pólusaink vannak, összesen kétfajta lehet egyébként. Lehet tisztán valós pólus. Ő hozzá az egytárolós tagnak megfelelő válasz fog tartozni. Amelyik egy exponenciális időfüggvény. Most azokról a tranziensekről beszélek, amelyek ugye a ugrás válaszban, vagy a ha úgy tetszik, átmeneti függvényben vannak. Egy komplex konjugált póluspárunk van, ahhoz is tartozik egy tranziens, az úgynevezett kéttárolós lengőtagnak a tranziense. Amelyik nem egy egyszerű exponenciális időfüggvény, hanem mindjárt látni fogjuk annak az alakját is, az egy csillapított lengés, ettől ő a kéttárolós lengőtag. Ezek az úgynevezett alaptagok. És ezeknek az alaptagoknak a viselkedését azt a még tantermi gyakorlaton, hát a gyakorlatvégző, gyakorlatvezető kolléga az megfelelően halad, akkor azt önök remélhetőleg látják is. És ilyen alaptagok kombinációjából áll össze a tranziens. Az, hogy az adott alaptaghoz éppen hol helyezkednek el a komplex konjugált póluspárok, vagy a tisztán valós pólusok a komplex számsíkon, abból le lehet olvasni az ahhoz az alaptaghoz tartozó tranziensnek a minőségét. Alapvetően azt a törvényszerűséget lehet leolvasni, hogy minél nagyobb abszolút értékben a valós rész, annál gyorsabb tranziens tartozik az adott pólushoz, minél kisebb, minél közelebb van az adott pólus a képzetes tengelyhez, annál lassabban zajlik le az a tranziens, annál tovább kell várni, hogy ez a bizonyos beállási időt elérjük. De nyilván, hogyha az összes pólust egyetlen egy ábrában felrajzoljuk, akkor azok a tranziensek fognak dominálni az eredő tranziensben, amelyek lassabbak, amelyekre a legtöbbet kell várni. Ezek azok, akik a legközelebb vannak a képzetes tengelyhez. A kéttárolós lengőtagnál még egy nagyon fontos paraméter van, ez az úgynevezett csillapítási tényező, ugye, ami a valós és a képzetes rész hányadosából adódik. Ez mutatja meg, hogy milyen gyorsan csillapodik az a lengés, ami egy ilyen kéttárolós lengőtagnak a sajátja. Az egytárolósnak ez az átmeneti függvénye, a kéttárolósnak pedig ez. Az egytárolósból ugye látszik, hogy hát ez tényleg egy exponenciál, és a másiknál pedig ez a xi, ez az a bizonyos csillapítási tényező, az omega nulla az a csillapítatlan saját frekvencia, a lengő tagnak a frekvenciája, ennek a konjugált komplex póluspárnak a képzetes része, ez a phi szög, ennek a koszinusza az pontosan a xi, és hát egy ilyen exponenciális burkoló görbe van, amelyiket ennek a póluspárnak a valós része határoz meg. Sokkal összetettebb a viselkedése egy kéttárolós lengőtagnak. És mivel ezeket a paramétereket többször is fogjuk használni, ezt a xi-t, omega nullát, fi-t, ezért ezt most fel is rajzolnám. egy ilyen póluspár esetében. Tehát a kétárulós lengőtag, mint alaptag, az egy póluspárt jelent, egy pólust és annak a konjugátját. A pólusnak a távolsága bármelyiknek a kettő közül, hiszen egymás konjugátjai, az origótól, az pontosan az omega nulla, ami az 1 per t-vel egyenlő. Ezek a pólusok egy olyan alaptagnak a gyökei, aminek a nevezője t négyzet, s négyzet, meg 2t-szer xi s meg 1. A xi az a csillapítási tényező, az omega nullászor xi az a valós rész, az omega nullászor négyzetgyök alatt 1 mínusz xi négyzet az a képzetes rész, a képzetes tengelye bezárt szög a fi, és ennek a koszinusza az a xi. Tehát az omega nulla az a csillapítatlan saját frekvencia, és a xi az pedig a csillapítási tényező. Tehát a pólusok elhelyezkedéséből egyértelműen adódik, hogy az időfüggvény az hogyan néz ki. Ugyanazokat a paramétereket találjuk ott teljesen értelemszerűen. És az is látszik, hogyha a valós rész kicsi, akkor ez nagyon lassan csillapodik, ez a lengés, azaz hosszabb ideig tart a tranziens. És most nézzük meg azt, hogy amit az előbb próbáltam mondani, hogy mennyire jogos az a közelítés, amikor egy tranzienset, vagy egy rendszer a leglassabb pólusaihoz tartozó tranziensekkel közelítünk. Még egyszer, amikor azt mondom, hogy egy pólus lassú, akkor az alatt azt értem, hogy a többi pólushoz képest az ő valós részének az abszolút értéke kisebb. Most mindig csak olyan pólusokról beszélek, amelyek a bal félsíkon vannak. Tehát csak olyan tranziensekről, amelyek csillapodnak, és nem minden határon túl nőnek. Különben nem következik be az állandósult állapot. Hogy érzékeltessem ezt a közelítést, felrajzoltam egy olyan rendszert, amelyikben összesen 6 darab pólus van. És felrajzoltam a tranzienseket attól függően, hogy ebből a 6 pólusból hányat veszek figyelembe, mikor a tranziens kiszámoljuk. A tranziens alatt most azt értem, hogy hogyan válaszol ez a 6 pólussal rendelkező rendszer arra, hogyha a bemenetére egységugrást adok. A pirossal látszik az az eset, amikor be van karikázva itt mind a 6 darab pólus. Ha ezekhez kiszámolom a tranzienst, akkor ezt a választ kapom. Ugye itt ez egy kétárulós lengőtag tipikus ugrás válasza, ez a lengés, ami csillapodik. Hogyha elhanyagolom ennek a két pólusnak a hatását, hiszen ezek jóval gyorsabbak, mint ezek a pólusok, és csak ezeket veszem figyelembe, akkor kapom a zöld tranziens, látszik, hogy a különbség nem túlságosan nagy. És amikor csak a leglassabb pólust veszem figyelembe, tehát aznak a viselkedésével próbálom megközelíteni a teljes, mind a 6 pólust tartalmazó rendszernek a viselkedését, akkor kapom én a kék görbét. És látszik, hogy mekkora hibát vétek én ezzel a közelítéssel. Ez a hiba, ez nem túl nagy. Ez a hiba, ez jogossá teszi azt az elgondolást, pontosabban ennek a kicsi volta, hogy az egész rendszer viselkedését ezzel az úgynevezett domináns póluspárral közelítse. Dominánsnak fogom venni ezt a leglassabb póluspárt, annak fogom legalábbis tekinteni, így értem ezt, hogyha a tranziens az alapvetően őtőle függ. A többi az nem módosít nagyot rajta. Okay? Ez az úgynevezett domináns póluspárral történő közelítés. Meg kéne azért indokolnom, hogy ez miért jó. Tehát miért akarok én ilyen közelítést alkalmazni? Hiszen hát itt van nekünk ez a MATLAB, telepítem a laptopomra, most azt, hogy 6 pólusra számolja ki a tranzienst, vagy éppen 2 pólusra számolja ki a tranzienst. Tehát pillanatok alatt kész számol. Most nem 1/10 másodpercet, hanem 15/100 másodpercet kell várnom, hogyha mondjuk 6 pólusra számolja ki a tranzienst. Mi értelme van ennek, hogy domináns póluspára közelítem? A domináns póluspárral azért van értelme közelíteni, mert a domináns póluspár esetében, hogyha én azzal jól tudom közelíteni egy szabályozási körnek a válaszát, akkor abból meg tudom határozni az összes minőségi jellemzőt, amit az előző előadáson definiáltunk. Ugye ilyen minőségi jellemzők voltak a túllövés, az első maximum eléréséhez szükséges idő és a beállási idő. Hogyha jól tudom közelíteni a viselkedését egy ilyen szakasznak, egy kéttárulós lengőtaggal, tehát meg tudom mondani a kéttárulós lengőtagnak a xi, a t, vagy éppen az omega nulla paraméterét, akkor abból rögtön meg tudom mondani, anélkül, hogy ezeket az ábrákat fel kellene rajzolnom és kattingatnom és megállapítanom, hogy mi ilyen minőségi jellemzőket kapok, rögtön meg tudom mondani ezeknek az értékét. Ki tudom számítani ezekből a paraméterekből, a kéttárulós lengőtag időfüggvényéből, ezt meg tudom határozni. Méghozzá úgy, hogy a túllövés az ez szerint a képlet szerint adódik, és nem akarom ezt különösebben levezetni. Annyit kell csinálni egyébként, hogy ugye a maximumot kell megkeresni, az azt jelenti, hogy ezt az időfüggvényt lederiválom, megkeresem a null helyét, és ott megnézem az értékét, és abból ki tudom számítani a túllövést, akár hiszik, akár nem, pontosan ezt a képletet fogom kapni. És teljesen hasonló módon ki tudom számítani az első maximum eléréséhez szükséges időt és a beállási időt is, hogyha egy domináns póluspárral képes vagyok közelíteni a szabályzási körömnek a viselkedését. Ez tehát a tranziensek vizsgálatához a pólus-zérus elrendezés eszköze. A következő eszköz az a gyökhely-görbe. Angolul ez a root locus elnevezést kapta, az a gyököknek a helye. Az eszköz ez a következőképpen működik. Ugye van ez a bizonyos körerősítés, amiről láttuk, hogy különleges jelentőséggel bír, minél nagyobb nekünk, a körerősítésünk annál jobbak a statikus követési tulajdonságai. Ez a gyökhelygörbe, ez azt mutatja meg, hogy ha változtatjuk a körerősítést, bocsánat, akkor hogyan vándorolnak a zárt körnek a pólusai. Ugye a zárt kör karakterisztikus egyenletét már felírtuk, igaz ugyan, hogy elsőre másképpen írtam fel a táblán, mint a fólián, és azért is célszerű volt a fóliához ragaszkodni, mert ha jól csináltam, akkor ezen a fólián is ugyanaz a képlet szerepel, mint a korábbi fólián, tehát egyszerűbb volt a táblán lévő képletet kijavítanom. Tehát ábrázolhatjuk a gyököknek a vándorlását a k különböző értékeire. Ez azt jelenti, hogy ha ezt ábrázoljuk, akkor, és ezt már tisztáztuk, olyan görbéket kapunk, csak pozitív k értékekre végezzük el ezt az ábrázolást, amelyek a felnyitott kör pólusaiból indulnak, és minden egyes gyök kicsit odébb mozdul, ahogy a k-t egy kicsit változtatom. És így ezek a gyökök egy-egy ágán, ezeken az úgynevezett gyökhelygörbének elkezdenek vándorolni, és bizonyos szabályok szerint vándorolnak, ezt most nem sokára elmondom, hogy mik ezek a szabályok. Egészen addig, míg el nem érik a felnyitott kör zérusai. Ezek a felnyitott kör zérusok, ezek lehetnek speciál a végtelenben is. Látszik, hogy itt bizonyos gyökhelygörbe ágak, a zöld és a piros ezen a fólián, azok a végtelenbe tartanak valamilyen aszimptoták mentén. Ugye ezek az aszimptoták félegyenesek. Az is triviális, hogy egy ilyen gyökhelygörbe az mindig tükrös a valós tengelyre, hiszen minden gyök csak úgy fordulhat elő, hogy szerepel a, hogyha ő nem teljesen valós, szerepel a konjugált párja is. És itt azt is meg tudjuk állapítani egyébként, mondjuk ezen a gyökhelygörbén ez nincs így, hogy van-e olyan ága ennek a gyökhelygörbének, amelyik hát huncut módon valamilyen K-értékre átlépi a képzetes tenger. Hiszen akkor az azt jelenti, hogy azokra a körerősítés értékekre a zárt körnek már nem minden pólusa van a bal félsíkon, tehát a zárt kör az éppenséggel labilis. Ezt a nagyon fontos tulajdonságot megmutatja nekünk ez a bizonyos gyökhelygörbe, ami ugye választod arra a kérdésre, hogy hát meddig növelhetjük ezt a körerősítés értéket. Sőt, az előbb tisztáztuk, hogy a pólusok, a zárt körpólusoknak a helyei, azok egyértelműen megmondják a tranzienseket. Tehát itt minden egyes K értékhez tartozik egy zárt körbeli pólus ellendezés, és meg tudjuk mondani, hogy a K változtatása hogyan változtatja meg a tranziensek minőségét. Ugye az látszik, hogy ha itt a K-t növeljük, akkor ezek a pólusok úgy vándorolnak, hogy a valós részük gyakorlatilag már nem változik, csak a képzetes részük nő. Tehát ő hozzájuk egy olyan tranziens fog tartozni, amelyik egy egyre kevésbé csillapított lengést jelent. Úgyhogy ennek a lengésnek ráadásul a frekvenciája az egyre inkább nő, hiszen az a frekvencia az nem más, mint ez a képzetes rész. Itt vannak a gyökhelygörbe tulajdonságai. Felsorolom, nem kívánom ezeket különösebben bizonyítani. Tehát azt most már tisztáztuk az előbb, hogy az átviteli függvény együtthatói valósak, az azt jelenti, hogy a polinómok gyökei, hogyha komplexek, akkor csak a konjugátjukkal együtt fordulhatnak elő. Az ágainak a száma az ugye megegyezik a nevező fokszámával, tehát pontosan annyi ága kell, hogy legyen ahány gyöke van, ahány pólusa van az zárt kör átviteli függvényének. A végtelenbe tartó ágainak a száma az megegyezik a nevező és a számálló fokszámának a különbségével. Ráadásul ezek az ágak, ezek olyanok, hogy az aszimptotái azok egy pontban metszik egymást, amit hát így tudunk kiszámolni. Ráadásul a végtelenbe tartó aszimptoták a valós tengelye bezárt szögei azok így néznek ki, tehát ezzel a képlettel tudjuk kiszámítani. És a utolsó szabály az pedig az, hogy a valós tengely egy A pontja, a gyökhelygörbe egy ágának a pontja, ha tőle jobbra eső valós pólusok és zérusok száma páratlan. Ezek alapján fel tudunk rajzolni egy gyökhelygörbét, akár mi is, de ezt általában mi helyettünk a MATLAB fogja számunkra megtenni, de ezek a tulajdonságok ekkor ettől még a gyökhelygörbére vonatkoznak. Azért felrajzolok egy gyökhelygörbét magyarázott képpen, hogy hogyan, mit nevezünk ágaknak, és mit aszimptotának, és így tovább. Illusztrációként annak az átviteli függvénynek a gyökhelygörbét nézzük meg, amelyik mondjuk olyan alakú, hogy 1 per 1 plusz S, 1 plusz 2S, és 1 plusz 10S. És azt mondom, hogy ez alapján, amit itt felírtam, nagyjából még a MATLAB nélkül is ezekkel az egyszerű szabályokkal lehet arra következtetni, hogy hogyan néz ki egy ilyen gyökhelygörbe. Ez a felnyitott kör átviteli függvénye legyen, kollégák, tehát ide még egy O betűt kell bígyeztenem. Ugye a gyökhelygörbe a felnyitott kör átviteli függvénynek a pólusaiból indul. Ezek a pólusok most rendre mínusz egy tized, mínusz egy ketted, és mínusz 1. Innen indulnak ezek a gyökhelygörbék. Három ága lesz ennek a gyökhelygörbének, hiszen harmadfokú nevezője ennek az átviteli függvénynek. Tehát ami a paramétereket illeti, az n az ebben az esetben 3. Az m ugye az a számláló fok száma. Az ebben az esetben 0. Az aszimptoták száma, tehát hogy hány darab pólus fog valamilyen aszimptota mentén a végtelenbe vándorolni, az n minusz m. Az 3. Ez 3 egyenest jelent, amely egy pontban metszi egymást valahol itt a képzetes tengelyen. Ezt az egy pontot ezt ki is tudjuk számolni. Ez a szigma 1. Nem kell más tenni, mint a pólusok valós részeit összeadni és elosztani az n-m-mel. Ugye itt nincsen zérus, tehát azokat kiejtjük. Ez a szigma 1. Egyébként most nem akarom kiszámolni pontosan, de mondjuk valahol itt lesz. Kiszámolhatjuk ezeknek a félegyeneseknek a valós tengelyel bezárt szögét is. Összesen 3 tetát kell meghatároznunk. A 3 teta a következőképpen fog kinézni, ezek mínusz 180, mínusz 270 és plusz 120, tehát ez lesz az egyik aszimptota, ez lesz a másik aszimptota és ez a harmadik aszimptota. És ezek után az ágai ennek a bizonyos gyökhelygörbéknek, megpróbálok 3 különböző színnel felrajzolni, mindegyik egy darab pólushoz fog csatlakozni. A következőképpen néznek ki, ez a pólus elindul a valós tengelyen, itt összetalálkozik a másik pólussal, ötök összevesznek, és az egyik az egyik irányba indul el, az egyik aszimptota irányába, a másik pedig a másik irányba. A nyíl azt jelenti, hogy ebbe az irányba növekszik a K. És a harmadik aszimptota, ugye az a mínusz 1-től indul, vagy a harmadik ág a mínusz 1-től indul, és ez a mínusz végtelenbe tart. Ha a K-t növeljük, akkor a zárt kör pólusai, tehát a sárga, a kék és a fehér ágak mentén vándorol. És látszik az is, hogy itt az aszimptoták, azok metszik a képzetes tengely, tehát lesz olyan K-körerősítés, amelynek hatására ez a két darab zárt körbeli pólus, ami ezeken az ágak mentén vándorolnak, azok átkerülnek a bal félsíkról a jobb félsíkra, tehát ők stabil pólusokból labilis pólusokká vál. És ilyesmit tud nekünk megmutatni ez a bizonyos gyökhelygörbe. Tehát pólus helyei, azok utalnak a tranziensre gyökhelygörbe, hiszen az megmutatja a pólusok helyeit az összes körerősítéshez, zárt körben, és ami tulajdonképpen pedig már ismétlés, az a frekvencia válasz, és ilyen diagramokat, jelek és rendszerekből már rengeteget rajzoltak, mi is fel fogjuk ezt használni. Ez a Bode diagram, és a Nyquist diagram. A hátralévő néhány percben nem is szeretnék már erre túlságosan sok szót vesztegetni. A tranziensekre a frekvencia válaszból is következtethetünk. Mi is a frekvencia válasz? A frekvencia válasz a következőképpen néz ki. Adott egy átviteli függvény, amelyik az S síknak a pontjaihoz hozzárendeli a képüket az átviteli függvény felhasználásával. És az S síkban mi egy speciális, és a későbbiekben is látni fogjuk, hogy miért hasznos görbének a képét szoktuk ábrázolni, és ennek a görbének a képe, amit keresünk, az lesz a Nyquist diagram, és amilyen görbéről szó van, az nem más, mint a képzetes tenger. Tehát a frekvencia válasz az a képzetes tengernek a képe. És ezt a képet, ezt nevezzük Nyquist diagramnak. Ami szintén tükrös, ugye a valós tengerre. Hát ennek a képe, ez nem jelent más, mint az S helyére a J omegának a behelyettesítését. Az valamilyen zárt görbe lesz, például ilyen, ez szintén tükrös a valós tengelyre. Ezt a frekvencia választ nem csak Nyquist diagram formájában, hanem Bode diagram formájában is ábrázolhatjuk. Ugye a Bode diagram esetében külön ábrán fogjuk ábrázolni a amplitúdó menetet, és külön ábrán a fázis menetet. Tehát minden frekvenciához a képtérben keletkező pontról megnézzük, hogy milyen messze van az origótól. Ezt a távolságot még alávetjük egy tízes alapú logaritmusnak, és megszorozzuk 20-szal. Így keletkezik a Bode amplitúdó menet. Ezen kívül leolvassuk hozzá a valós tengellyel bezárt szöget, és így keletkezik a fázis menet. A Bode diagram azért hasznos, mert közvetlenül le tudjuk olvasni róla, hogyha gerjesztjük a mi rendszerünket valamilyen periódikus jellel, valamilyen frekvencián, valamilyen amplitúdóval, akkor a tranziensek lezajlása után a kimeneten megjelenő azonos frekvenciájú jelnek mi lesz az amplitúdója, és mekkora lesz a fázisa a bemeneti periódikus gerjesztéshez képest. Ugye ezt tudjuk leolvasni a két amplitúdót. Hogy kollégák, ezeket fogjuk felhasználni, mint eszközöket a tranziensek vizsgálatában a jövőben is. Az első és a következő órán már ezzel fogunk foglalkozni, ilyen vizsgálat, és legfontosabb vizsgálatnak a tárgya, az a szabályzási köröknek a stabilitása lesz. Azzal pedig az analízis részét befejezzük, és rátérhetünk a szabályzóknak a tervezésére. Úgyhogy köszönöm szépen már a figyelmünket, és akkor egy hét múlva találkozunk.